És akkor megnyitom a vitát, kérdéseket, megjegyzéseket, hogyha vannak ezzel kapcsolatban. Közben megkérdezem reménykedő hangon, hogy esetleg Szakál Ádám megérkezett-e, vagy ha nem, akkor igen, szóval akkor Csűrös tanár úr.
Köszönöm szépen, én a szesztilalmas előadáshoz szeretnék hozzászólni. Ez egyik, amit felsorolom, hogy az Abszinens Egyesületek 18 val létrejött egy ilyen protestáns lelki szaka Abszinens Egyesülete, és meg valószínűleg a létszámmal, de zárva a másik pedig, tehát hogy volt egy ilyen mozgódás egyháztéren, és az egyházi történetben foglalkozom, és ott nagyon izgalmas volt látni azt, hogy az egyház adta a gyülekezeti életet, és nagyon meghatározta ez a szesztilalom. Egyszer egy olyan fejlentést is találtam, hogy a pap nyilvánosan bortozkodott a híveknek a templomban. Hát én erre egyébként arra tippelek, hogy ez egy úrvacsora vagy mise történhetett valószínűleg, és ez így történt meg a följelentés. Volt, ahol engedélyezték, és volt, ahol egész egyszerűen húsvét, ugye, meg pünkösd is közbeesett, egyszerűen elmaradt az úrvacsora vagy a mise, mert nem engedélyezte a tanácsköztársága a szetsz, valahol pedig igen, ez abszolút változó volt. Hát ugye elmaradt-e hivatalosan, vagy nem, ugye általában nincs forrás, vagy elmaradt-e igazából, azt nem tudjuk, de hivatalosan nem úrvacsorázhatta.
Szuper, köszönjük szépen. Én visszaélve az elnöki funkciómmal, én nagyon örültem ennek az utolsó képnek a kolozsvári magyar nemzetőrcsapatról. Asztalos Miklós, történész, politikus, Barta Miklós társaság, aki a két háború közötti időszakkal foglalkozik, nyilván ismeri a nevét. Ugye az Asztalos Pető című magyar nemzettörténetének az egyik szerző, az ő papája, Asztalos Domokos kolozsvári postatiszt. Azt hiszem alig 470 oldalon megírta a saját emlékiratait, a fia jóval 2000 oldal fölött jár ebben, és papa egy postatiszt volt, aki leírta, hogy Kolozsváron hogyan zajlik az impériumváltás 18-19-ben, és van egy leírás a 18 novemberében arról, hogy összejönnek, hogy a székely hadosztálynak zászlót kéne kreálni, és összeülnek a helyi, hát vezető székely származású értelmiségiek, és Asztalos Domokos, aki egy ilyen vad, állítólag büntetésbe helyezték Kolozsvára, mert hogy vad, köztársaságpárti volt, vagy nem annyira vad, de mindesetre ennek a Nagy György féle köztársasági mozgalomnak. Ő mondta, hogy az olvasmányaiból ő úgy értesült, hogy a székelyeknek a régi hadizászlója az egy tiszta vörös zászló volt, úgyhogy ő javasolja, hogy akkor a székely hadosztálynak legyen egy tiszta vörös zászlója. Ez Szádeszky Kardos Lajos egyetemi tanár élénk elegorombította, és mondta, hogy ez nem is így van, és ez sokkal jobban tudja. Tehát ez csak egy kis adalék ahhoz, hogy miből lehet zászló. Kérdés, megjegyzés, tessék, Fóris tanár úr.
Kettőtől szeretnénk megkérdés vagy kérdést tenni. Egyfelől nagyon jó, hogy bemutatta ennek az előzményeit a koalíciót. Viszont számomra nem teljesen volt az egyértelmű, hogy ezbe is miért vezetni a tanácsköztársaságba. Szóval az, hogy most azon túl voltak a szociáldemokrata mozgalomnak különbözője, alkohol ellenes, vagy túlzott alkohol ellenes, hogy itt a tanácsköztársaságon belül mit tudom, hogy kommunista pártnak, március
Fóris Ákos meg se jön az Egyesült Államokból, és már kérdéseket intéz hozzá, ezt majd megbeszéljük. Az első kérdés az volt, hogy vannak-e a kommunista párt kiadott anyagaiban, a tanácsköztársaság hatalomra jutása előtt. Nem nagyon találkoztam ezzel, de ez abszolút nem zárja ki. Ugye 18 végén jön létre a Kommunisták Magyarországi Pártja, miután 18 novemberében hazaszivárognak Szovjetunióból, Oroszországból, 18 november közepén. A Vörös Újságban vannak erre vonatkozó szlogenek. És ugye Oroszországban is bevezették 14-ben. Az előadásomra arra próbáltam utalni, hogy nem csak itt például az alkotilom esetében nem vagy egyáltalán nem a szovjet mintának a szolgai követéséről volt szó, hanem volt egy hazai alkoholellenes vagy prohibíciós mozgalom is, nagyon szerteágazó volt, ez csak tényleg felvillantásszerűen jelent meg, amennyiben megjelent az előadásomban, ami dönten egyébként szociáldemokratához kötődött. Ugye létrejön a szakegyletek hálózata, tudják szólni a röplapokat, az elméleti muníció ebben a tekintetében azt látom inkább a szozdemeknél van. A propaganda tekintetében meg inkább azt hiszem a hangsúlyok kommunisták átteszik azt, hogy a kicsit az utópia felé nyomják el. Kevésbé a statisztikai, meg ezek az elméletileg megalapozott munkák dominálnak, hanem a vizualitás, az elrettentés, illetve a brosúraszerű meggyőzés. De nem tudom, hogy ez mennyire válasz-e. És hogy voltak-e, kik voltak a hívei?
Igen,
Figyelj, Garbai Sándor se kezdettől fogva ellenzi, tehát ez kicsit olyan, mint a Kávolynak az esete, aki leszáll a lováról, anyaszült messzlenre vetkezik és befut a kaktuszerdőbe, aki kijön és kérdezik a többiek, hogy ezt miért csináltad, akkor azt mondja, hogy ez először jó ötletnek tűnt. Tehát először tényleg volt egy fölhajtó ereje annak, hogy egyfajta társadalommérnöki attitűdnek lehetnek aztán nagyon konkrét egészségi, szociális, pozitív haszna. Itt az volt a gond, hogy talán a társadalmi túl gyorsan és túlságosan mélyen és egyszerre kezdett a legtöbb a társadalmi rákfenéhez hozzányúlni, illetve a programját keresztül vinni, és nem nagyon maradt társadalmi bázisa. Ami bázisa lett volna, és most nem akarom unosuntalan az elmúlt hetekben nagyon sokat hallott szlogenszerű, vagy nagyon tényleg dióhéjéban leegyszerűsítve, hogy kire épített a tanácsköztárság, azt tudjuk, hogy dönteni a gyári munkásságra, a főváros környékére, gyárvárosok munkásságára épített. Na most azért ez pont az a társadalmi réteg volt, ahol azért szoktak inni. Tehát és itt a 19. század végi, 20. századi statisztikákban nagyon szépen kimutatják, hogy micsoda különbségek vannak, csak erre nem volt idő, bizonyos lokális, milyen lokális különbségek vannak, hogy a peremterületeknek a lakossága, az alföld lakossága többet iszik, mint a fővárosban. Tehát pont szerintem lehetne egy olyan topográfiát fölállítani, hogy a társaság társadalmi bázisához tartozókat sújtott ezt nagy mértékben. Garbai, tehát nem kezdettől, de utána ellenezte. Többször például Gut Antal vagy Lukács György, akik nagyon markánsan ez ellen mentek, hogy azt hiszem, hogy a Lukács György fogalmazta meg, hogy nem a gazdasági haszon a lényeg, hanem a politika. Tehát a pragmatizmus oltárára a gyakorlati hasznot hozó intézkedés azzal, hogy ennek az élét tompították, van lesz, lesöpörték. És az ideológia volt a lényeg. És még volt egy kérdésed.
Mit lehet csinálni? Akkor ellenes kampány összekapcsolódott-e azzal, hogy valamit ajánlottak helyett?
Hát ilyet ajánlott. Tehát, hogy nyilván szórakozni kell a proletárnak, múzeumba kell menni, és szőlőmézet kell fogyasztani. Én inkább azt látom, hogy olyan rövid idő volt a tanácsköztárság egésze, hogy itt nagyon módszeresen kimunkált programokról nem volt szó. Nyilván, aki kevesebbet iszik, többet tud a családjával lenni, de ezek ilyen szlovagenszerűen maradtak fönn. Tehát nem tudok arról, de lehet, hogy Vörös Bódizsár most majd valamit hozzá tud tenni, hogy és egy mondatta kiúzalom a szőnyeget, hogy itt micsoda program, szabadtéri rendezvények voltak, ivászat helyett, de nem tudom, hogy tudsz erre valamit. Én külsebben nem tudom, hogy ez válasz.
Kapcsolódnál, Bódizsár? Oké. Parancsolj. Azért rendesen megint a kis pohár korrent ez a napoljában kiderült. A másik az, hogy a propagandában tényleg fontos volt, te mutattad a Lejapa Ferencnek a Minden pohár halálos méreg című plakátját, akkor még kis filmecskét is akartak csinálni, ahol a figura, aki tölt a pohárba, az fokozatosan egy ilyen halállá alakul át a későbbiekben. És ami még nagyon érdekes volt, hogy nem hittettél, és az egész rendszer szempontjából nagyon érdekes, az Egyesült Államoknak a behozása. Hogy ott ezt pozitívan értékelt, ott pozitívan szerepelt abban a szövegben, és az érdekes, hogy a szovjet-orosz rendszerben is, vagy a Tanács Köztársaságban is, az Egyesült Államoknak volt egy ilyen pozitív vonatkozás, amit ugye a high-tech, meg a szuperszervezet szerint, meg a szupergazdasági szervezet és hatékonyság, és például Lenin is említette ezt a szovjet hatalom sorolni az adataiban, amelyek Magyarországon akkor kiadtak, hogy ugye a szovjet hatalom és az amerikai típusú gazdasági erőnek az együttese. Például amikor a lovasétereket átalakították el gazdaságokká, akkor is mondta ott, aki vezet, hogy amerikai stílusban kezdtük, és abszolút pozitív volt, hogy amerikai, mert az akkor nyilván a legmodernebbnek és a legnagyszerűbbnek látszott végül is. Úgyhogy ezeket akartam még gyorsan mondani. Ja, meg hogy a szórakozás és a programok, ugye szeretnék volna, hogy a munkások művelődnek. Tehát nagyon reménykedtek abban, hogy amikor köztulajdonban veszik ki a műtincseket, és lefoglalták a magánygyűjteményekből a, hát a legjobb darabokat, tehát elgrékókat, meg impresszionistákat fognak és kitették a műcsarokat, hogy hát akkor ugye a proletárok mennek és megnézik. És az volt a gond, hogy aztán a műtárgyak a társadalmasító bizottság, amelyik ugye ezt az egészet intézte, az itt egy levelet a szakszervezeti tanácsnak, hogy hát azt kellene tulajdonképpen, hogy hát kellene, hogy hozzák ide az embereket, szervezete, meg a proletárok nem látogatják úgy ezt a kiállítást, ahol az ugye kellene. Ugye ilyen nagyon művelt értelmiségeknek ugye az volt a téma, hogy micsoda gyönyörű dolgok ezek már jönnek, hát ők meg nem jöttek, de ezt úgy betudhatták, mondjuk ez már csak az én spekuláció, úgymond a kapitalizmus és a bursulás a végigítésának, tehát ezek a szerencsétleneket mutították évtizedeken keresztül, nem lehet elvárni tőlük azt, hogy most rögtön akkor értem, hogy jönnek mondjuk a belgékóhoz. Bocsánat, még az átfokhoz annyit, hogy szóba került a múltnak az eltörlése, a végleges eltörlése és a jelképeknek a megalkotása. És hogy azért erre volt törekvés, tehát például kiadtak egy saját bélyeg sorozatot, amelyik ugye az is egy fontos állami jelentő lesz, ami hogy igenis egy nagyon szelektív út használat jelent meg, amelyik ez a diktatúrára általában jellemző volt, tehát a nagy emberek voltak Marx és Engels, azon kívül Dózsa, Martinovics és Petőfi, tehát ők szerepeltek ezeken a bélyegeken, ugye Marx és Engels a kezdő és a záró értéke, közte a három magyar figura, és mindegyiket ugye a Magyar Tanács Köztársaság felirat vette körül, ami szépen mutatta, hogy hogyan emelték ezeket be tulajdonképpen a saját hagyományai közé, és hogy ez a Május elsőjén dekorációban is megfigyelhető volt, tehát inkább arról van képni, hogy szelektív út használat volt, és mint egy internacionális forradalmi út volt valóban szembeállítva azokkal a nemzeti történelmi hagyományokkal, amelyeknek korábban nagy szeretnék volt. Köszönöm szépen, elnézést.
Egyetértek. Úgy vesszük, hogy ez megjegyzés volt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eddig kitartott. Átadom, nem tudom, hogy van-e közérdekű információ Toma Katalintól. Köszönjük szépen, és holnap 9:30-kor folytatódik a rendezvény. Köszönjük szépen.